a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy Európai Uniós programban elnyert félmilliárd forintos támogatásból indított programot az ukrajnai menekültek társadalmi beilleszkedésének segítésére és az önálló életvitelük kialakítására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A program megnyitóján Gáncs Kristóf, az ügyvezető igazgató azt mondta, az ukrajnai háború kitörését követően a magyar emberek jelesre vizsgáztak szolidaritásból, de a tapasztalatok szerint a támogatások mértéke az idő előre haladtával gyengül, pedig továbbra is szükség van a segítség nyújtása. Magyarország és Vietnám is a nemzetközi béketábor tagja, ekképp mindkét ország érdekelt az ukrajnai háború minél előbbi diplomáciai rendezésében, között a külgazdaság és külügyminiszter Hanoiban. Szijjártó Péter a vietnámi kollégájával folytatott megbeszélése után úgy vélekedett, ebből a szempontból az előző este nagyon bíztatóan alakult, hiszen az amerikai és az orosz elnök tárgyalásai még közelebb hozták a béke reményét. Stratégiai együttműködés indul Magyarország és Vietnám között a nukleáris ipar területén, ismertette a tárcavezető, hozzátéve, hogy hazánknak jelentős szerepet szánnak a dél-kelet-ázsiai ország nukleáris iparának fejlesztésében a technológia és a képzés terén. Kétoldalú magyar-ukrán külügyminiszteri találkozó megtartásáról állapodott meg Szijjártó Péter és ukrán kollégája Andrej Sibiha, a két politikus egy indiai tanácskozáson találkozott még kedden. Örömteli fejlemény a Kirgizisztán és Tadzsikisztán közötti határvita lezárása, amely nagyban hozzájárul a közép-ázsiai térség és ezáltal az egész világ biztonságának javulásához, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon. Kirgiz kollégájával folytatott telefonbeszélgetése után számolt be erről a Szijjártó Péter. A műhús egy csinálmány, mi pedig ragaszkodunk ahhoz, hogy az élelmiszer előállítás a termőföldhöz kötődjön, mert ez jelenti a hagyományainkat és a kultúránkat, hangsúlyozta az agrárminiszter. Nagy István arról tájékoztatott, megkezdődött a laboratóriumi hús hazai gyártásának és forgalmazásának betiltásáról szóló jogszabályvitája az országgyűlésben. Új olajmezőt fedezett fel a MOL a Dunántúlon Somogy-Sámson határában. A decemberben végzett kutatófúrással 1250 méteres mélységben találták az olajat. Kihirdették a tartósan vízhiányos időszakot az ország teljes területére. Az ilyen időszakban vízjogi engedély nélkül is lehet öntözni 30 napig, ha azt a gazdálkodó bejelenti. A kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatottsága 2010 óta a korábbi 66-ról 80%-ra nőtt, ami az Európai Unión belül is a második legjobb arány, jelentette ki a családokért felelős államtitkár. Kondzs Zsófia, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Taktaharkányban beszélt a helyi bölcsöde átadó ünnepségén. A térség fideszes országgyűlési képviselője is. Hozzátette, ehhez az eredményhez egy intézményi rendszert is ki kellett alakítani, hogy legyen olyan hely, ahol a gyermekek jó helyen vannak. Újabb, a kisgyermekes családokat segítő intézkedést tervez a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Társadalmi egyeztetése bocsátja azt a jogszabálytervezetet, amely tovább erősíti a szülők szabad választási lehetőségét azzal, hogy a GED extra mintájára lehetővé tenni, hogy a csecsemőgondozási díjat munkavégzés mellett is igénybe lehessen venni. 300 kg kábítószert foglalt a rendőrség az elmúlt két hétben a kormányzat által a droggal szemben meghirdetett zéró tolerancia nyomán megvalósított razziák során, jelentette be a kormánybiztos. Ez azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb méreg került forgalomba, vagyis indokolt és eredményes a koncentrált akciósorozat, közölte Horváth László. 51 milliárd forintot biztosítanak távhőtermelőknek, hogy földgáz helyett megújuló energiaforrásból állítsanak elő hőt, és további 45 milliárdot vezeték cserére, közölte Cepek Gábor a Facebookon. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára úgy fogalmazott, az elmúlt 35 év legnagyobb távhőfejlesztési programját indítja el a kormány a Jedlikányos energetikai program keretében. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, felhő sem lesz felettünk, így csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -5, napközben 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Szeretne minden élethelyzetben közelre, távolra kiváló látásélményt? Jöjjön be az EGRI Tesco üzletsorról lévő optikánkba, az Optic World Exclusive-ba. Várjuk díjmentes látásvizsgálattal a multifokális lencsék szakspecialistájánál. Vegye igénybe 30%-os lencse és akár 70%-os keret és napszemüveg akciónkat. Optic World Egerben, a Rákóczi úton, a Tesco üzletsoron.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Evez a mélyre. Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az EGRI érseki papnevelő intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés hivatás hétvége 8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves, és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az EGRI kispapok.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Március 20-án, csütörtökön, szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Földi zarándokságom új napja igyekvőben afelé, a híd felé, mely átvisz a túlsó partra, az örök élet partjára, oda, ahol téged, Uram, újra megtalállak, de most már fényességedben és dicsőségedben. Segíts, hogy ma figyelemmel odahallgassak szavaidra és sugalmazásaidra. Vezess mindig, hogy ki tudjam kerülni a veszélyeket, melyek utamon is rám leselkednek. Add meg nekem, hogy örömmel siessek fele barátom megsegítésére szükségeiben. Mária, Jézus anyja és a mi anyánk, vezess engem szent fiadhoz, és imádkozzál érettünk most és halálunk óráján. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat Blaise Pascaltól kölcsönöztem. Ő a szeretetről a következőket mondta. A szeretetnek egy csöpje több, mint az értelem óceánja. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Klaudiák ünneplik névnapjukat. A név a latin eredetű Claudius névnői párja, vélhetően a Claudus szóból ered, melynek jelentése béna, sánta. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Klaudia nevű hallgatónkat. Gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Ma van a tavaszi napi egyenlőség napja, a csillagászati tavasz kezdete. A mai nap a hazai halak napja, és a vízik kétéltűek világnapja is. Valamint ma van a frankofónia világnapja, és a mai nap a boldogság világnapja is. Napköszöntő című műsorunk folytatásában javaslom most tekintsük át együtt, hogy milyen műsorokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, amelyben a Vesevilágnaphoz kapcsolódóan kérdezzük dr. Ladányi Erzsébetet, a Nemzeti Dialízis Központ és a Miskolci Nefrológiai Központ orvosigazgatóját, a Magyar Nefrológiai Társaság elnökét. A műsort a Csillag.rádió készítettem. A folytatásban ezt követően hasznos közlekedési információkat ismertetek majd az útnak indulókkal, közlekedőkkel, a várható időjárásról is ejtek részletesen néhány szót, és még orvos meteorológiai jelentéssel is várom Önöket. Fél hét előtt pár perccel Mezei Katalin recept című költeményét hallgatjuk meg Babócsai Réka színművész tolmácsolásában a Napverse című kis műsorunkban. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban ezúttal Pázmány Péter bíboros esztergomi érsekről beszél dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya. Majd a folytatásban a napimája is elhangzik, és néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, így hangzik tehát a csütörtök reggeli műsor kínálatunk. Ha tehetik, maradjanak és ébredjenek velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. További jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok Önöknek!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a Vesevilágnaphoz kapcsolódóan beszélget dr. Ladányi Erzsébettel, a Nemzeti Dialízis Központ és a Miskolci Nefrológiai Központ orvosigazgatójával, a Magyar Nefrológiai Társaság elnökével, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A mindennapok során kórházakban, egészségügyi intézményekben, egyetemeken ez a fajta konszenzus, ez hogy működik? Ne kérdezzem?
De én azt gondolom, hogy különbözőképpen működik, nyilván nagyon sok minden külső körülménytől is függ, és hát ebben nem is szeretnék belemenni. Én azt gondolom, hogy a mi kórházunkban ez nagyon jól működik, és ez nagyon fontos. Tehát mi kiválóan tudunk együttműködni, és támogatjuk egymást a diabetológus kollégákkal, a hipertónia szakma képviselőjével, a kardiológiai osztály.
De ez személyfüggő is akkor gondolom.
Abszolút, nem? Így van. Így. A személyfüggő elhivatottság, idő, érdeklődés, affinitás, tehát nagyon sok mindentől függ, de ez, én úgy gondolom, hogy enélkül nem tudunk előrelépni, hogyha ezek a szakmák nem fognak még össze pluszban is. És ugyanezen a napon egyébként még röviden, ez március 13-án Budapesten lesz, ez lesz egy tudományos ülés, vagy rendezvény, ez a bizonyos konszenzus konferencia, és ezt követően pedig lesz egy sajtótájékoztató, készítünk már előtte egy laikusok számára nagyon szépen összeállított sajtóközleményt, és amikor lezajlik a tudományos része ennek a konszenzus konferenciának, akkor utána ott a tulajdonképpen interjúkra lesz lehetőség, és sajtótájékoztatóra.
Lefordítsák gyakorlatilag a laikus nyelvre azokat, amiket figyelni kell.
Igen.
Tehát akkor szakmai része az a találkozó, és utána ez eljut a nagy közönséghez, úgymond értelmezve.
És azt el tudom mondani, hogy tavaly is szerveztünk ugyanilyet, és nagyon nagy volt az érdeklődés, és nagyon jókat kérdeztek a különböző újságírók, és a különböző szakmai weblapoknak a képviselői, rádióriport. Tehát én remélem azt, hogyha minden évben legalább egy ilyet szervezünk, annak kell, hogy sikere is legyen, és eredménye.
És mennyire kérdezhetnek az érintettek a betegek? Például vannak-e olyan összejövetelek, olyan klubok, olyan egyesületek, amelyek arra hivatottak, hogy széles körben tájékoztassák az embereket?
Vannak, de ez is nagyon különbözőképpen működik. Attól függ, ugye, hogy ezeknek az egyesületeknek mennyire a szokás szerint, ugye, hogy mennyire aktív a vezetője. Ezen a sajtótájékoztatón szoktak jelen lenni a különböző beteg egyesületeknek is a képviselői, és nagyon jókat, nagyon okos dolgokat kérdeznek, és hát kezdeményezik is, hogy ezen túl legyenek kisebb csoportban, regionálisan is személyes megbeszélés.
Hát a beteg egyesületeknek óriási szerepe van, eszembe jutott a Gyógyulj Velünk Egyesület, ami tényleg már vetekedik hírnevében, itt országos híren, daganatos betegségekben szenvedők életminőségének a javításra, hogy úgy ámblok összefoglalóan mondjam, de sok minden más orvos-beteg találkozóktól kezdve sok minden szerveznek, meg interaktív találkozókat, és hát ez az orvosok munkáját is segíti tulajdonképpen.
Abszolút.
Tehát ide-oda működő.
Hát abszolút, de én azt gondolom sokszor, hogy ez nem csak feltétlenül orvosi kérdés. Tehát én most itt láttam a szervátültetettek alapítványának a rendezvényén is, hogy mennyire fontos az, hogy azon túl, hogy a szakrendelésre bejön a beteg, és akkor gyorsan megbeszéljük, gyorsan megvizsgáljuk, gyorsan elmondjuk, hogy mi a teendő, igénylik a betegek, és igénylik a hozzátartozók is, hogy hadd tudjanak többet, és nem elég az internetről vagy az újságokból tájékozódni, hanem beszélgetni. És ez mindenképpen segíti őket az együttműködésben is, tehát, hogy néha hiányosak a beteg együttműködés, hát nem is kérdés, hogy hiányos a beteg együttműködés a gyógyításban. És azt tapasztaljuk, hogy ha vannak ezek a rendezvények, és megérti a beteg, hogy mi minden nem nehéz teendője vagy feladata lenne, azok a betegek mindig sokkal jobban működnek velünk együtt.
Mm.
Kedves hallgatóink, elhangzott egészségügyi perceinkben a Vesevilágnaphoz kapcsolódóan beszélgetett dr. Ladányi Erzsébettel, a Magyar Nefrológiai Társaság elnökével, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M3-as autópályán burkolatjavítási munkák kezdődtek Budapest felé Gyöngyös térségében. A 80-as és a 77-es kilométerek között a belső sávot lezárták. Szintén aszfaltozási munkákat kezdtek el a Heves Nagyfüged csomópont közelében, a 89-es és a 91-es kilométerek között. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot. Karbantartási munkák miatt az M30-as autópálya csomópontjánál csak a belső sávon halad a forgalom, a 151-es kilométernél Budapest irányába. Lezárták a Budapest felé vezető oldalt a Polgár, Nyíklátháza és a Hajdúböszörmény csomópontok között aszfaltozás miatt. A 178-as kilométertől a 185-ös kilométerig a forgalom az ellenkező, Vásárosnamény felé vezető oldal belső sávjára van átterelve. A Vásárosnamény felé tartók csak a külső sávon tudnak haladni. A munkavégzéshez kapcsolódóan a 183-as kilométernél lévő Görbeházi pihenő is lezárásra került a főváros felé vezető oldalon. Az M30-as autópályán új fix forgalomterelést építettek ki. A Miskolc felé vezető oldalon a 12-es és a 14-es kilométerek között csak egy sávon halad a forgalom. A munkavégzéshez kapcsolódóan a 14-es jelű Muhinyéklátháza csomópont le- és felhajtó ágat is lezárják. Az ellenkező oldalon a 22-es és 24-es kilométerek között szintén lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. A 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 46-os és 39-es kilométer közötti útszakaszon felújítási munkák folynak, ezért azokat lezárták. A forgalom a szemközti oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 3-as főúton Felső Zsolcánál a 191-es kilométernél felújítják az Arnóti körforgalmat és annak környékét. Mindkét oldalon sávlezárás vagy útszűkület lassítja a forgalmat. Épül az M4-es autóút Török-Szent Miklós és Kisújszállás közötti szakasza, ezért a 4-es főút Török-Szent Miklósi elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A forgalmat átterelik a Török-Szent Miklós kelet csomópont nemrégiben megépült új szakaszára, valamint a közeli alsóbb rendű utakra. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométernél hídépítés, a 144-es kilométernél pedig közműépítés miatt zártak le egy sávot. Munkanapokon jelzőre irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Míg az 51-es és 54-es kilométerek között hídjavítás miatt van félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás. A 37-es főúton Szegilong és Bodrogolaszi között burkolatfelújítás kezdődött, a 46-os és 59-es kilométerek között az aktuális munkaterületnél félpályás lezárásra kell számítani, a forgalmat jelzőrök irányítják. És végül, de nem utolsó sorban a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás. Ezen a hétvégén, március 22-én szombaton 22 órától, március 23-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Fontos és közérdekű információ, hogy március 1-től a 7-es, Euro 3-as vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású nemzetközi forgalomban közlekedő tehergépkocsik téli mentessége megszűnt. Az államhatártól a telephelyig vagy lerakóhelyig sem szabad idézőjelben hazagurulni. Ez a kedvezmény csak júliusra és augusztusra vonatkozik majd. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. Ma felhőtlen ég és többnyire mérsékelt légmozgás várható. A hőmérséklet hajnalban általában mínusz 5 és 0 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Délutánra 12 és 16 fok közé melegszik fel a levegő. Nos, a nagyobb városokban mért kora reggeli adatok pedig a következők. Budapesten és Debrecenben mínusz 3 fok van, a Kékestetőn 1, Miskolcon mínusz 4, Szolnokon mínusz 2, Egerben mínusz 1, Nyíregyházán mínusz 4, Encsen mínusz 3, Tokajban mínusz 4, Hatvanban mínusz 3, Gyöngyösen mínusz 1, Sárospatakon mínusz 3, Sátoraljaújhelyben mínusz 4, míg Törökszentmiklóson és Kisújszálláson mínusz 3 fokot mértek a kora reggeli adatok szerint. Orvos meteorológiai jelentésként ismertetem hallgatóinkkal, hogy ma derült, napos idő várható. Ez jó hatással van a közérzetünkre, és az erős csontozat kiépítésében is nélkülözhetetlen szerepe van. Kedves hallgatóink, részletes időjárás előrejelzést és orvos meteorológiai jelentést hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
A nap verse.
Mezei Katalin. Recept. Üljünk halálunk percéig a képernyő előtt, és nézzük a legújabb divatot. Ha szerencsénk van, nem a mi ajtónkon tör be a vihar, és nem a házunk sarkán fordul be az intelligens rakéta, valamelyik szomszédunk ajtaján kopog. Halálunk percéig még van időnk, hogy figyeljük.
Mezei Katalin recept című versét Babócsai Réka előadásában hallották. Mezei Katalin 1943. május 30-án született. Felsőfokú tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Kar Magyar Népművelés szakán végezte 1961 és 67 között. Bátyja Mezei Ferenc neutron fizikus, fia pedig Lackvi János költő. 1963 óta jelennek meg írásai. 1964 és 66 között általános iskolai tanárként dolgozott Tatabányán. Ennek az élményeit írta meg a Zöld Vadon című elbeszélés kötetében. A 9. költőcsoport tagjaként szerepelt a Nagy László előszavával megjelent, legendássá vált Elérhetetlen Föld című antológiában 1969-ben. 1970 óta újságíró. Irodalomszervezői munkássága is jelentős. Kezdeményezte az írók szakszervezete létrehozását. 1987 és 2008 között a szervezet titkára volt. 1989 óta tagja az Írószövetség elnökségének. 1990 óta az Írók Alapítványa és a Szép Halom könyvműhely alapítója és vezetője. 2004 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja. 2012-ben megválasztották az MMA irodalmi tagozata vezetőjének. 1989 óta részt vesz a Sárváron évente megrendezett Immár az egész Kárpát-medencében meghirdetett középiskolás irodalmi pályázat és tábor szervezésében. Mezei Katalint 2015-ben Kossuth díjjal tüntették ki.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa a kórházban. Enyhe javulás, fokozatosan csökkentik az oxigén adagolást. A pápa szerdai katekézise. Az életben változtatnunk kell, hogy új módon tudjunk szeretni. Ferenc pápa első homíliája beiktatásakor Szent József ünnepén 2013-ban. Legyetek őrzői Isten ajándékainak. Mattarella a pápának. 12 éves szolgálat nem csak az egyháznak, hanem az egész emberiségnek.
Ferenc pápa a kórházban. Enyhe javulás. Fokozatosan csökkentik az oxigén adagolást. A Szentszék sajtóközpontja kedden este újból tájékoztatott a pápa egészségi állapotáról, mely lassú javulást mutat mind a légzés, mind a mozgás terén. Az előző éjszaka már nem alkalmaztak gépi lélegeztetést. Állapota stabil az összetett kórképen belül. Ferenc pápa egészségi állapotában továbbra is enyhe javulás tapasztalható, mozgásszervi és légzési szempontból egyaránt. Az orvosok elkezdték fokozatosan csökkenteni az éjszakai gépi lélegeztetést és a napközbeni magas áramlású oxigénterápiát, tehát az orrkanülön át végzett oxigénellátást alkalmazzák. Hétfőn éjszaka a pápa nem használta a maszkot. Ez jó hír, de óvatosan kell fogadni, mivel nem biztos, hogy a következő napokban nem lesz rá szükség. Húzza alá a szentszéki közlemény. Fokozatos csökkentésre van szükség, nem pedig teljes elhagyásra. Kedden napközben a Szentatya folytatta a gyógyszeres kezelést, a mozgásszervi és légzési fizioterápiát. Dolgozott egy keveset és az imának szentelte idejét. A pápa továbbra is követi az orvosai által előírt diétát, mely szilárd ételekből áll. Egészségi állapota stabil az összetett kórképen belül. A következő orvosi jelentés szerda este várható. Ferenc pápa katekézise. Az életben változtatnunk kell, hogy új módon tudjunk szeretni. Gyakran előfordul velünk, hogy nem találjuk a helyes utat, sötétben tapogatózunk. Érezzük, hogy változtatnunk kellene, de nincs hozzá bátorságunk. Ez történt Nikodémussal is, akinek azonban sikerült felülemelkednie félelmén, és követte Jézust. A lélek minket is erre hív. Krisztusban megtaláljuk a reményt, amellyel változtathatunk életünkön, és újjászülethetünk. Közzétették a Szentatya szerdai katekézisét, amelyben a Jézus és Nikodémus közötti találkozás reménykeltő és bátorító példáját tárja elénk, hogy megmutassa, Krisztus milyen módon ad nekünk reménységet. Vannak olyan találkozások, amelyek megvilágítják az életet és reményt hoznak. Megeshet például, hogy valaki segít más szemszögből tekinteni egy nehézségre vagy problémára, amit átélünk. Vagy egyszerűen csak mond egy szót, amitől nem érezzük egyedül magunkat a fájdalmunkban. Olykor csöndes találkozások is lehetnek, ahol nem hangzik el egy szó sem. Mégis ezek a pillanatok segítenek folytatni az utunkat. Ferenc pápa katekézisében elsőként Jézus és Nikodémus találkozásáról olvashatunk, amelyet János evangéliumának 3. fejezete ír le. Ez a találkozás ugyanis megmutatja, hogy ki lehet jönni a sötétből, és megtalálni a bátorságot Krisztus követéséhez. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, egy zsidó tanácsos. Ez ének idején fölkereste Jézust, s így szólt hozzá. Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, hisz senki sem vihet végbe olyan jeleket, amilyeneket te végbe viszel, ha nincs vele az Isten. Jézus azt felelte neki, bizony-bizony mondom neked, aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus éjszaka megy Jézushoz, szokatlan időpont ez egy találkozáshoz. János nyelvezetében az időmeghatározások gyakran jelképes erejűek. Itt az éjszaka valószínűleg a Nikodémus szívében lévő éjszakára utal. Egy olyan emberre, aki a kétségek sötétségében botorkál, abban a homályban, amelyet akkor élünk meg, ha már nem értjük, mi történik velünk, és nem látjuk magunk előtt a követendő utat. Aki sötétben van, nyilvánvalóan a fényt keresi. János pedig így ír evangéliuma elején. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. Nikodémus tehát Jézust keresi, mert ráérzett, hogy ő világíthatja meg a szívében lévő sötétséget. Mindazonáltal az evangélium azt is elbeszéli, hogy Nikodémus nem fogja föl rögtön, amit Jézus mond neki. A párbeszédükben ezért sok félreértést és sok iróniát is találunk, ami szintén jellemző János evangelistára. Nikodémus azért nem érti, amit Jézus mond neki, mert továbbra is a saját logikája és kategóriái mentén gondolkodik. Határozott személyiség, közszereplő, egy zsidó vezető. Valószínűleg azonban érzi, hogy valami már nem működik az életében. Rájön, hogy változtatnia kellene, de nem tudja, hol kezdje. Életünk bizonyos szakaszaiban ez valamennyiünkkel megtörténik. Ha nem fogadjuk el a változást, ha saját merevségünkbe, szokásainkba és gondolkodásmódunkba zárkózunk, akkor félő, hogy meghalunk. Az élet abban a változtatási képességünkben áll, hogy új módon tudjunk szeretni. Jézus egy új születésről beszél Nikodémusnak, ami nem csak lehetséges, de egyenesen szükséges is életünk egyes pillanataiban. Ha hagyjuk, hogy a Szentlélek új életet teremtsen bennünk, akkor újjá születünk. Újra megtaláljuk azt az életet, ami talán kihunyóban volt. Ferenc pápa azért kezdte Nikodémussal a jézusi találkozások sorát, mert ő olyan ember, aki saját életével bizonyítja be nekünk, hogy ez a változás lehetséges. Végül azok között lesz, akik elmennek Pilátushoz, hogy elkérjék Jézus testét. Végre megtalálja a fényt, újjászületik, és már nem kell sötétben lennie. A változások olykor megijesztenek minket. Egyfelől vonzanak, van, hogy vágyunk rájuk, másfelől pedig szeretnénk megmaradni saját kényelmünkben. Ezért a lélek arra biztat minket, hogy nézzünk szembe ezekkel a félelmekkel. Jézus emlékezteti Nikodémust, hogy a zsidók is féltek, amikor a pusztában vándoroltak. Annyira a saját aggodalmaikra fókuszáltak, hogy ezek a félelmek egyszer csak mérges kígyók alakját öltötték. Ahhoz, hogy megszabaduljanak, Mózes rézkígyójára kellett nézniük, vagyis fölemelni tekintetüket, és megállni a tárgy előtt, ami a félelmeiket jelképezte. Csak akkor leszünk szabadok, ha szembenézünk azzal, amitől félünk. Nikodémus, ahogy mi mindannyian, rátekinthet a megfeszítetre, arra, aki legyőzte a halált, minden félelmünk gyökerét. Emeljük föl mi is tekintetünket arra, akit átszúrtak.
hagyjuk, hogy Jézus velünk is találkozzék. Benne megtaláljuk a reményt ahhoz, hogy szembenézzünk életünk változásaival, és újjászülessünk, buzdított katekézise végén Ferenc pápa.
Ferenc pápa első homíliája beiktatásakor Szent József ünnepén. Legyetek őrzői Isten ajándékainak. Pontosan 12 évvel ezelőtt, 2013. március 19-én, Szent József ünnepén, a Péteri szolgálata kezdetén bemutatott szentmisén tartotta meg első homíliáját Ferenc pápa. A maga nemében ez a beszéd egyúttal a programját is jelezte, amelyet most felidézünk, Ferenc pápára imádsággal gondolva, akit több mint egy hónapja a kórházban ápolnak. Hálát adok az Úrnak, hogy Péteri szolgálatom kezdetének a szentmiséjét Szent József, Szűz Mária jegyesének és az Egyetemes Egyház védőszentjének ünnepén mutathatom be, kezdte beszédét a pápa. Az evangéliumban hallottuk, hogy József úgy cselekedett, ahogy az Úr angyala parancsolta neki, és magához vette feleségét. Ezekben a szavakban már benne van az a küldetés, amelyet Isten Józsefre bíz, hogy kusztos, őrző és gyám legyen. De kinek a gyámja? Kérdezte a pápa. Máriának és Jézusnak, ám ez a gyámság kiterjed aztán az egyháza is, ahogyan második János Pál hangsúlyozta, Szent József, miként szeretettel gondozta Máriát, és örömteli elkötelezettséggel szentelte magát Jézus Krisztus nevelésére, úgy őrzi és védelmezi misztikus testét, az egyházat, amelynek a boldogságos szűz az alakja és példaképe. Hogyan gyakorolja József ezt a gyámkodást? Kérdezte a pápa. Tapintattal, alázattal, csendben, de állandó jelenléttel és teljes hűséggel, még akkor is, ha nem érti azt. A Máriával kötött házasságától kezdve a 12 éves Jézusnak a jeruzsálemi templomban történt epizódjáig minden pillanatot gondosan és teljes szeretettel kísér. Jegyese Mária mellett van az élet derűs és nehéz pillanataiban, a betlehemi népszámláláshoz vezető úton és a szülés aggódó örömteli óráiban, az egyiptomi menekülés drámai pillanatában és a templomban fia kétségbe esett keresésekor, majd a názereti ház mindennapjaiban a műhelyben a Jézus tanította az ácsmesterségre. Hogyan éli meg József hivatását Mária, Jézus és az egyház gyámjaként? Istenre való állandó figyelemmel, az ő jeleire nyitottan, az ő tervének rendelkezésére állva. Ezt kéri Isten Dávidtól, ahogyan az első olvasmányban hallottuk. Isten nem ember által épített házat akar, hanem az ő szava, terve iránti hűséget, mert maga az Isten az, aki házat épít, mégpedig az ő lelke által megjelölt élő kövekből. József pedig őrző, mert tudja, hogyan kell Istenre hallgatni, hagyja magát vezetni az ő akaratától, és éppen ezért még érzékenyebb a rábízott emberek iránt, tudja reálisan olvasni az eseményeket, odafigyel a környezetére, és tudja, hogyan kell a legbölcsebb döntéseket meghozni. Benne meglátjuk, hogyan válaszol az ember Isten hivatására. Készséggel, felkészültséggel. Ám azt is látjuk, hogy ki a keresztény hivatás középpontja. Krisztus. Hogy gondozzunk másokat és a teremtést is. Az őrzés hivatása azonban nem csak minket, keresztényeket érint, hanem van egy olyan dimenziója, amely megelőzi azt is, mert egyszerűen emberi, ezért mindenkit érint. Ez pedig az egész teremtés, a teremtés szépségének őrzése, ahogy a teremtés könyvében olvashatjuk, és ahogyan Asszisi Szent Ferenc megmutatta azt nekünk. Ez az Isten minden teremtménye és a környezetünk iránti tisztelet. Ez az emberektől való gondoskodás, a törődés mindenkivel, minden emberrel, szeretettel, különösen a gyermekekkel, az idősekkel, azokkal, akik a leggyengébbek, és akik gyakran a szívünk perifériáján vannak. És ez a családban az egymásról való gondoskodás, hogy a házastársak gondoskodnak egymásról, majd szülőként gondoskodnak gyermekeikről, és idővel a gyermekek is szüleik gondozóivá válnak. Ez a barátságok őszinte megélése, amely kölcsönös őrizés a bizalomban, tiszteletben és jóságban. Végül is minden az ember gondjaira van bízva, és ez a felelősség mindnyájunkat érint. Legyetek őrzői Isten ajándékainak, hangsúlyozta Ferenc pápa első homiliája. Amikor pedig az ember elmulasztja az őrzésnek ezt a felelősségét, amikor nem vigyázunk a teremtésre és a testvéreinkre, akkor utat tör a pusztulás és a szív elsorvad. A történelem minden korszakában vannak sajnos heródesek, akik halálos terveket szőnek, pusztítanak és elcsúfítják az ember arcát. Ma Szent József napján ünnepeljük Róma új püspöke Péter utóda hivatalának kezdetét, amely egyben hatalommal is jár. Természetesen Jézus Krisztus adott hatalmat, de milyen hatalmat? Jézus háromszor kérdezi Pétert a szeretetről, amit a háromszoros meghívás követ. Legeltes bárányaimat, legeltes juhaimat. Soha ne felejtsük el, hogy az igazi hatalom szolgálat, és hogy még a pápának is ahhoz, hogy a hatalmat gyakorolja, egyre inkább bele kell helyezkednie abba a szolgálatba, amelynek fénylő csúcsa a kereszten van. Szent József alázatos, konkrét, hitben gazdag szolgálatára kell tekintenie, és hozzá hasonlóan ki kell tárnia a karját, hogy őrizze Isten egész népét, és szeretettel, gyengétséggel fogadhassa az egész emberiséget, különösen a legszegényebbeket, a leggyengébbeket, a legkisebbeket. Őrizni Jézust Máriával, őrizni az egész teremtést, őrizni minden egyes embert, különösen a legszegényebbeket, őrizni önmagunkat. Nos, ez az a szolgálat, amelyre Róma püspöke hivatott, de amelyre mindannyian hivatottak vagyunk, hogy felragyogtassuk a remény csillagát. Őrizzük meg szeretettel azt, amit Isten adott nekünk. Kérem Szűz Mária, Szent József, Szent Péter és Pál apostolok, valamint Szent Ferenc közbenjárását, hogy a Szentlélek kísérje szolgálatomat, és ezt mindnyájatoktól kérem, imádkozzatok értem. Amen. Zárul Ferenc pápa első homíliája 2013. március 19-én Szent József ünnepén Péteri szolgálata kezdetén bemutatott szentmisén.
Mattarella üzenete a pápának. 12 éves szolgálat nem csak az egyháznak, hanem az egész emberiségnek. Hála az egész olasz nép részéről, szerető közelség, a legjobbakat kívánjuk a mi hamarabbi gyógyulásához. Ezeket az érzéseket fejezte ki Sergio Mattarella, az olasz köztársaság elnöke Ferenc pápához intézett üzenetében, Péteri szolgálata kezdetének 12. évfordulója alkalmából. Az olasz államfő elismerését fejezi ki a február 14-e óta a Gemelli kórházban fekvő pápának, azért a 12 évért, amelynek során nem csak a katolikus egyház, hanem az egész emberiség állandó szolgálatában a leghitelesebb tanúságot tette az evangéliumi értékekről. A Dilexit Nos kezdetű enciklika ékes példája ennek az ihletésnek, amely arra hív minden jó akaratú nőt és férfit, hogy lépjen túl a személyes haszon határain, és ismerje fel, hogy másokhoz az emberi testvériség köteléke által kötődik, amely független a földrajzi közelségtől vagy a kulturális érzékenységtől, olvasható az elnöki üzenetben. Ezzel kapcsolatban az olasz államfő emlékeztet azokra a példanélküli elgondolkodtató javaslatokra, amelyeket Ferenc pápa nagyívű tanító hivatala a vita középpontjába helyezett fontos multilaterális találkozókon. Az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási egyezményét aláíróinak konferenciáján, az Olaszország elnökletével megtartott púljai G7 csúcs találkozón, valamint a G20-ak tanácskozásán. Mindezen alkalmakkor a pápa határozott felhívást intézett a remény újrafelfedezésére, az erőszak és a visszaélés logikájának félretételére, valamint a megújulás azon lehetőségeire, amelyeket az új technológiák etikus alkalmazása nyitott meg. Miközben nemzetközi szinten gyengülni látszanak a jog és az államok közötti együttélés helyes megfogalmazásának érvei, az önhangjára minden eddiginél nagyobb szükség van, erősíti meg az olasz államfő üzenetében. Továbbá emlékeztet arra is, hogy a szent év elején, 2024. december 26-án Ferenc pápa megnyitotta a Szent Kaput a Rebibbia római börtönben, valamint arra a döntésre, hogy a következő hónapokban az oltár dicsőségére emeli Carlo Acutist és Pier Giorgio Frassatit, akiket még a fiatalabb nemzedékek is nagyon szeretnek. A pápának ezek a döntései nagy hálát váltanak ki polgártársaimban, Róma püspöke iránt, akinek Olaszország iránti különleges gondoskodását mindannyian érezzük, hangsúlyozza üzenetében Sergio Mattarella. Végül őszinte jó kívánságait fejezi ki Ferenc pápának Péteri szolgálata folytatásához, szívből jövő jó kívánságaival együtt a mielőbbi gyógyulásához. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Oly régi gondolat, egy ódon kép, amiből abból mi megmaradt. A szív mély rejtekén gyöngíts elő szavak, hogy még én kéne élni, szeretni másokat. Az egyetlen remény, lépj közel, szabadság, nyiss ajtót vágyaimnak, talán felébredek. Hosszú álmom, nem enyém, figyelj, most kérdezek, hisz nem tudok még semmit, tanítsd a jót nekem, mondd, hogy érdemes. Nézd le rám, a fény vagyok, most itt találhatsz rám, az álmaim, mint angyalok, még vár.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Thank you.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Két emberről mond Jézus példabeszédet a mai evangéliumban. Az egyik végtelenül gazdag, a másik végtelenül szegény. Jézus látványos lakomával szemlélteti a gazdag ember jólétét, akinek mindene megvan ezen a világon. Óriási az ellentét, amikor a koldus bemutatása következik. Összeszorul a szívünk, amikor rágondolunk, akinek még egy tiszta ruhadarabja sincs, amivel lemoshatná, megtörölhetné sebekkel teli testét. Nem egymástól távol élnek ők, hisz a gazdag ember házának kapuja előtt fekszik a szegény. Ilyen módon Jézus kapcsolatot teremt a gazdag és a koldus között. A gazdag tudna segíteni a szegényen, de nem teszi meg. Bizonyára meg sem érezné, ha legalább egy keveset adna neki, de eszébe sem jut. A gazdagság vakká, érzéketlenné teszi, észre sem veszi a másik ember nyomorúságát. A túlvilágon a haláluk után fordul a sorsuk, a szívtelen gazdag a kárhozatra, a szegény az üdvösségre jut. Érdekes, hogy a példabeszédben a koldusnak megtudjuk a nevét, Lázárnak hívják. Jézus egyetlen más példabeszédében sincs a szereplőknek neve, ez az egyetlen kivétel. Nem tudjuk, hogy hívták az irgalmas szamaritánust, vagy a bajba került embert, akin segített, nem ismerjük sem a tékozló fiú, sem apjának nevét, nincs neve a királynak, aki talentumokat bíz szintén névtelen szolgáira, és folytathatnánk a sort. Itt viszont van a szereplőnek neve, a koldust Lázárnak hívják, s ez a név a héber nyelvben azt jelenti, Isten segít. A szegény, akit a gazdagok észre sem vesznek, egyedül Isten segítségére számíthat.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent Fagyuram énekes könyv 58-as számú énekét énekeljük a mai Szentmise elején, amely így kezdődik: Bűnbánóknak menedéke. Majd a 126-os számú ének következik, ó áldott szent Istenem kezdősorral. És befejezzük a mai szentmisét az Éneklőegyház 67-es számú énekének éneklésével, amely így kezdődik, térj meg keresztény, hagyd el vétkedett. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. A Szent Fagyuram énekes könyv, vagy úgy is mondhatnám más néven, hogy a Hozsanna 58-as és 126-os, valamint az Éneklőegyház 67-es számú énekeit énekeljük a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.